Itt a Szent István Rádió. Magyarország első katolikus rádiója, nem csak katolikusoknak.
20 óra.
Hírek a Szent István Rádióban.
Az Egri Bazilikában is szent misével emlékeztek az utolsó vacsorára, az oltári szentség és az egyházi rend alapítására nagy csütörtökön este. Ternyák Csaba egri érsek homíliájának elején Júdás tragédiájára hívta fel a figyelmet. A nagy csütörtöki evangélium nagyon képszerűen beszéli el a történetet, mint a gonoszság és a jóság harcát, fogalmazott. Hozzátette, olykor a saját életünkben is megtapasztaljuk, hogy amikor az isteni kegyelem megérint bennünket, amikor valami fontos nagy lelki esemény közeledik az életünkben, akkor mindig ott ólálkodik a közelben a gonosz lélek is, hogy elterelje a figyelmünket. Ebben állt Júdás tragédiája is. Miközben olyan rendkívüli dolgok történtek a vacsora közben, mint hogy Jézus alázatosan és szeretettel megmosta tanítványai lábát, és a kenyérben és a borban önmagát adta nekik, mikor megalapította az eukarisztiát, Júdás esze azon járt, hogyan árulja előtt. De legyen bármilyen harsány és hamis ez az árulás, mégsem tud árnyékot vetni arra az igazi történetre, amely a szolgáló szeretet, a papság és az eukarisztia alapítása révén ma is alakítja, formálja, újra átalakítja életünket. És ez egy olyan esemény, amelyet nem lehet megunni, mert a nagyszerű dolgokat, mert a Jézussal való közösséget mi soha nem tudjuk megunni, soha nem elég belőle, emelte ki a főpásztor. A szentbeszédet követően, a tanítás szavait megerősítve, Jézus szolgáló szeretetét felidézve, 12 ember lábát mosta meg a főpásztor a nagy csütörtök esti szertartásban. A szentmise végén minden díszt eltávolítottak az oltárról, emlékeztetve arra, hogy Jézust megfosztották ruháitól. Az oltári szentséget a mellékoltárhoz vitték, Jézus elhurcolását kifejezve. A szent mise végén elmaradt az áldás, és csendben fejeződött be, ami jelzi a Jézus szenvedésével együttérző fájdalmat. Majd a hívek virrasztáson vehettek részt a bazilika csöndjében. Az egyházat és az emberiséget térfélválasztásra szólította fel a félelemmel és igazságtalansággal teli világban Ferenc pápa nagy csütörtöki homíliájában, amelyet a Szent Péter bazilikában bemutatott krizma szentelő szentmisén olvasott fel, Domenico Calcagno bíboros, az apostoli szék vagyonkezelőségének nyugalmazott elnöke. A Szent Atya a keseredettség helyett a világ forrásainak igazságos elosztását és az országok adósságainak elengedését szorgalmazta. Erdő Péter bíboros prímás a budapesti Szent István bazilikában mutatott be krizma szentelési szentmisét. A hagyományoknak megfelelően az Esztergom budapesti főegyházmegye lelkipásztorai a szertartáson megújították papi ígéreteiket, arra emlékezve, hogy Jézus az utolsó vacsorán megalapította a papságot. Homíliájában a bíboros a papokhoz szólva úgy fogalmazott: a papságról hisszük és valljuk, hogy apostol utódi küldetés. Krisztus tanítói, papi és pásztori művének folytatását apostolaira és utódaikra bízta. Részesedik benne az egyház egész közössége is, de a feladat legnagyobb súlyát és drámai erejét mégis az apostolok hordozzák. A főpásztor kiemelte, a papoknak felelősséggel, tisztán és szerényen kell képviselniük az igazságot és a szeretetet. Az igazi értékeket és mértékeket nem kitalálni, hanem megtalálni kell. Most lássuk az aktuális időjárást. A záporokat, zivatarokat, illetve esőt is adó csapadékrendszer lassan helyeződik kelet felé. A déli délkeleti szél megélénkül. A legalacsonyabb éjjeli hőmérséklet 9 és 15 fok között alakul. Híreinket hallották.
Az est hangjai.
Dicsértessék a Jézus Krisztus! Szép estét kívánunk minden kedves hallgatónknak! Ma este a zenei szerkesztő Túri Sarolta, a hírszerkesztő hírolvasó Domán Vivien, a technikai segítséget pedig Somogyi Mártonnak köszönjük. Műsorkészítő kollégáim, valamint a rádió igazgatója Bércesi András nevében is tartalmas rádiózást kívánok Önöknek, a bemondót Berecz Renátát hallják. Hamarosan Szabó László, a Gönci Egyházközség plébániai kormányzójának, egykori bazilikai káplánnak, Egri Székesegyházban tartott háromnapos lelki gyakorlatának első részét sugározzuk. Ezután kezdődik Szent Háromnap című műsorunk, melyben a Szent Háromnap ünnepéről, liturgiáról hangzik el ismertető a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia által kiadott összeállítás alapján. A 21 órai hírek után kezdődik a Feltámadt Krisztus című műsorunk, ezután 21 óra 30 perckor Megmaradni című műsorunkkal jelentkezünk. A mai adásban a kárpátaljai magyarság jelenével foglalkozunk. Most Ferenc Viktóriát, európai parlamenti képviselőt hallják.
Ennek a találkozónak a egyik következménye az, hogy maga Natália Pipa képviselő asszony, aki ezt a törvénytervezetet, ezt a módosítót az ukrán nyelvű környezetről jegyzi, levélben fordult hozzám, hogy az úgynevezett félreértéseket tisztázzuk, és nekem is volt lehetőségem a mi szempontjainkat, az emberi jogi és kisebbségi jogi szempontokat megvilágítani számára, ami miatt mi problémásnak találjuk ezt a törvénytervezetet.
21 és 22 óra között kisújszállási vételkörzetünkben Első Márton, Wolfer, Kilit, Első András és Bestrius egri püspökökről Budapéter atyával beszélgetünk. Ajánlunk következik a műsorhoz.
Megint azt kell mondanunk, hogy csak az 1700-as évekből vannak adataink vele kapcsolatban is, tehát ott több kutató is, akik persze nagyon alaposan utána jártak, és megpróbáltak összeszedni minden adatot, és itt most nem csak az egri egyházmegye történetéről beszélünk, hanem a többi egyházmegyéről is, tehát például az esztergomi egyházmegyének a kutatása is, meg a püspököknek a kutatása ekkor indul be igazából.
Ugyanebben az idősávban Tokai frekvenciánkon Téka című összeállításunkat hallgathatják meg. Az óra első felében Varó Gabriella selyemfestő hivatásáról és az alkotási folyamatokról mesél. Ezután a testvéregyházak fél órájával jelentkezünk. 22 órakor ismét hírekkel jelentkezünk, ezt követi Andante című műsorunk. A 23 órai hírek után a Vatikáni Rádió műsorát sugározzuk, majd 23 óra 25 perckor Zenés Virrasztás című összeállításunkat hallgathatják meg. Kedves hallgatóink, esti program kínálatunkat hallották. Műsorismertetéssel legközelebb 23 óra 55 perckor jelentkezünk. Köszönöm figyelmüket, Berecz Renátát hallották.
tessék a Jézus Krisztus.
Kedves hallgatóink! Műsorunkban Szabó László, a Gönczi Egyházközség plébániai kormányzója, egykori bazilikai káplán, az egri székesegyházban tartott háromnapos lelki gyakorlatának első részét sugározzuk.
Krisztusban, kedves testvérek, tehát aki valami nagy teológiai eszmefuttatást szeretne hallani, akkor az előre mondom, hogy rossz helyen jár. Nem eszmefuttatást szeretnék, hanem most valóban a nagyböjti időszak az egy lehetőség arra, hogy visszatérjünk a lényeghez, hogy levessük magunkról mindazt, ami megterhel bennünket, és kibéküljünk az Istennel, kibéküljünk embertársainkkal, és kibéküljünk önmagunkkal. Ehhez szükségünk van a hitre. Valójában a lelki gyakorlat egy kicsit olyan kell, hogy legyen, vagy ahhoz hasonló, mint egy sportolónál az edzés. Ha egy él sportolónak az edzés végén, vagy éppen egy versenyszám után nem fáj az izma, akkor nem jól csinálta. Sem az edzést, sem a versenyt. Most a lelki gyakorlaton is valami hasonló kell, hogy történjen. Valójában szembesülünk a lelki gyakorlat alkalmával a gyengeségeinkkel. És ez az, ami fáj. Na most, mi az, ami valójában rádöbbent bennünket az elesettségünkre, a gyengeségünkre? Ilyen például a böjt. Mert a böjtöléskor rádöbbenünk arra, hogy mennyire ki vagyunk szolgáltatva. Mennyire gyengék vagyunk. Nyújtsa fel a kezét az bátran, akinek hamvazó szerdán, vagy pedig most a nagyböjt péntekjein jött a kísértés, hogy na most tegyek egy kis húst, egy kis felvágottat, stb. Volt-e ilyen? Nem? Csak egy kéz? Nem volt ilyen kísértés? De jó! De azért egy pár kezet látok ott hátul is. Igen, mert valójában, én megmondom őszintén úgy, ahogy van, amikor azt hiszem első hétnek a péntekén jött a kísértés, hogy na, akkor most tegyek egy kis tepertőt. Mondtam éppen, máskor soha nem jön be, nem jön az, hogy na most akkor most ezt tegyek. De akkor jött. És ez is például egy ilyen jel, ami rádöbbent arra, hogy igenis én nekem szükségem van az Istenre, szükségem van az isteni kegyelemre. Na de hát nem csak így lehet böjtölni. Gyerekeknek mondtam, hogy lemondani a húsról. Egy némelyik, ó, arról azt biztos, én nem, le nem tudok mondani, mondta egy-kettő. Mondtam nekik, hogy nem baj, le lehet mondani a telefonozásról, le lehet mondani a számítógépezésről. Na, arról biztos, hogy nem. Jött a válasz. Igen, mert ez is megmutatja, hogy miben vagyunk gyengék. Mi a gyengénk? Mi az, ami el akar vinni a lényektől? És még van egy pár dolog. találtam valahol, és akkor szeretném ezt felolvasni. Tehát szembesülés önmagunkkal, valójában a böjt által, és tényleg a húsról is lemondani egyeseknek ez nagy dolog. Nekem nem különösebben, de mondom, azért a kísértő, azért a gonosz azért az ott bepróbálkozott. Na, ilyennek kell lehet még böjtölni. Tarts bántás böjtöt. Azaz, légy kedves embertársaiddal szemben. Tarts szomorúság böjtöt. Ne az legyen, hogy ilyen szomorú arccal, azaz légy, idézőjelbe téve, vidám, hálás lelkületű, inkább úgy mondhatnám. Tarts indulatböjtöt, azaz légy türelmes. Tarts borulátásböjtöt, légy reményteljes. Tarts aggodalomböjtöt, azaz bíz jobban az Istenben. Tarts panaszböjtöt, elmélkedj az egyszerűségen. Tarts stresszböjtöt, imádkozzál többet. Tarts keserűségböjtöt, töltekezzél be az isteni szeretettel és örömmel. Vedd észre, hogy mennyire szeret az Isten. Tarts önzésböjtöt, légy együttérző másokkal szemben. Tarts haragböjtöt, azaz békülj ki a haragosaiddal. Tarts zajböjtöt, azaz keresd a külső és a belső csendet. Na most ezek segíthetnek bennünket, hogy valóban rádöbbenünk arra, hogy mennyire kiszolgáltatottak vagyunk, mennyire gyengék vagyunk, mennyire szükségünk van az isteni kegyelemre. És ehhez kell a hit. A hit a mi Urunkban, Jézus Krisztusban. Tudjuk jól, nagyon sokszor halljuk egyesektől, hogy azt mondják, hogy én nem hiszek. Minden ember hisz. Minden ember. Csak az a kérdés, hogy kinek, meg mit. Mert valójában mondhatjuk azt, hogy a természetes hit. Akkor elhiszem a szomszédomnak, vagy a munkatársamnak azt, hogy ő tegnap mit csinált. Az is hit. Nyilván, hogyha újból és újból hazudik, akkor egy idő után ott van az emberben, hogy na, azt már akkor nem hiszem el. Na, de van a természet fölötti hit, az, amikor Jézusnak hiszek. Mert ő benne neki hihetek, mert ő soha nem hazudott. És valóban nagyon fontos, hogy a mindennapi életünkben, amikor meginog a hitünk, akkor kérjük, hiszek Uram, segíts hitetlenségemen. Segíts, hogy jobban tudjak hinni benned. Igen, ehhez nagyon fontos, hogy helyes istenképünk legyen. Minden emberben van egy istenkép. És ott kezdődik a baj és probléma nagyon sokaknál. Nagyon sok ember azért veszíti el a hitét, mert kialakul benne egy kép az Istenről, ami nem az Istennek a képe. És ekkor úgy érzi, hogy ő csalódott az Istenben. Na most az a fontos, hogy ismerjük Jézust, Szentírásból megismerhetjük, ismerjük őt, az igaz Istent, aki Jézus Krisztusban jelen volt közöttünk, és bemutatja, beszél folyamatosan a mennyei atya végtelen szeretetéről. És ha helyes az Isten képünk, akkor nem fogunk csalódni. Azért, mert tudjuk azt, hogy kinek hiszünk. És azt is tudjuk, hogy Jézus nem ígért földi paradicsomot. Nem húzta el a mézes madzagot előttünk. Nem azt mondta, hogy ha utánam jössz, akkor minden happy. Sehol ilyet nem olvastam a Szentírásba. Hanem aki utánam akar jönni, tagadja meg magát, vegye föl keresztjét, és úgy kövessen. És nekünk, keresztényeknek kell erről a Jézus Krisztusról egy olyan képet festenünk embertársaink számára, hogy ők is vágyakozzanak Jézus Krisztust követni. Tehát a lelki gyakorlat alkalmával most itt a nagybőjtben szembesülünk a gyengeségeinkkel, és valljuk be őszintén, sokszor ez fáj. De fontos, hogy tudjuk, hogy a gyengeségeinket van, hol letegyük. Bűnös emberek vagyunk, gyarlók vagyunk, mindannyian az Isten irgalmára rászorulunk. De szükséges, hogy szembesülve a gyarlóságainkkal tudatosítsuk magunkban, hogy ki az, aki nekünk megbocsájt. Az, aki végtelenül szeret bennünket. Mert az életét adta értünk. Mi tehát szeretett bűnösök vagyunk, bűnös emberek, de olyanok, akiket szeret az Isten. Nem azt szereti, hogy bűnös vagyok, hanem úgy szeret, amint vagyok. Ugyanúgy, mint a szülő a gyermekét, ahogy szereti, akkor is, hogyha az éppen rosszat tett. Eszembe jut egy történet, a varsói állomásnál történt. Nagyon hosszú útra indultak volna, és hát nagyon sokan voltak, és úgy döntöttek egy páran, hogy kimennek, még mielőtt behúznák a vagonokat a pályaudvarra, felültek a vonatra, egy fülkére kiírták, bűnösöknek fenntartva. Beültek hárman vagy négyen egy ilyen 8 személyes kupéba, ez már vagy 20-30 évvel ezelőtti történet, és azt mondja az illető, hogy több mint 600 kilométeren keresztül utaztak, a folyosón tömve volt a folyosó, tehát sokan álltak, és nem mentek be ebbe a fülkébe. Egész úton. Mert ki volt írva, hogy bűnösöknek fenntartva. Tehát milyen kép él bennünk önmagunkkal szemben? Sokszor úgy van, sokan vannak úgy, hogy olyan nagyon jó képet akarnak festeni magukról. És akkor utána szembesülünk, hogy nem is vagyok én ilyen jó. Nem kell megijedni, hanem akkor ott van a gyomtatószék, oda el kell menni, és akkor letenni, hogy na uram, akkor ez nem úgy sikerült. Tehát kaptunk a Jóistentől egy lehetőséget, hogy újra kezdjük. És ehhez kell a hit. Hit nélkül nincs ima, nincs ima élet, hit nélkül nincs böjt, legfeljebb fogyókúra, hit nélkül nincs bűnbánat, nincs szentgyónás, legfeljebb magyarázat arra, hogy miért ne. Hit nélkül valójában nincs igazi nagybőjti készület, legfeljebb takarítás, sütés, főzés, vendégvárás. Pedig a hitre van szükségünk, hogy a hitünkben megerősödjünk. A világ valójában azt szeretné, hogy te is olyan légy, olyan hitetlen, mint ők. Szígyad a főnöködet, beszélt ki a munkatársaidat, pletykálkodj, káromkodj, úgy, mint ők, csaljál, lopjál, a hitetlenekhez hasonlóan élj. Elégedetlen légy azzal, amit van. Ezt akarja a világ, ezt akarja a hitetlen ember. Kicsikarni belőled, belőlem, mindannyiunkból. Ehhez kell a hit. Hogy igenis én hiszek, Uram Jézus, benned. Még egy rövid történetet szeretnék elmesélni. Egy lengyelországi származású atya mesélte a következőt. Egy lengyel pap Oroszországba, ez is már vagy 20 évvel, 15-20 évvel ezelőtti történet, olyan részre ment, ahol lengyel leszármazásúak voltak, katolikus keresztények éltek. És hát azt mondja, ott ilyen 400 kilométer az olyan semminek számít nekik. És meg volt hirdetve, hogy ez, az atya érkezik Lengyelországból, misézni fog, és azt mondja, jött egy öreg bácsi, és a következőt mondta, hogy jöttem, hogy első áldozó legyek. És akkor azt mondja neki az atya, hogy hát azért ez nem így van, hát hogy gondolta ezt? És akkor azt mondja, hogy én fölkészültem arra, hogy én első áldozó legyek 60 évvel ezelőtt. Szombaton készültünk, hogy másnap leszek első áldozó, és akkor éjjel elvittek bennünket, bevagonoztak, és elvittek bennünket fogságba, lágerbe. És most hallottam, hogy maga ide érkezik, és jöttem, hogy én első áldozó legyek. 60 éve várt arra, hogy Jézussal találkozzon, a szentségi Jézussal. Nekünk nem kell ennyit várni. Lelkileg tehát készüljünk, ha még valaki nem végezte el a húsvéti szentgyónását, akkor bátran induljon neki lelki fürdőzésnek. Szoktam mondani a gyerekeknek, hogy a gyónás az olyan valójában, mint a fürdés. A mise elején a közgyónás az olyan, mint mikor kezet mosunk evés előtt. Nyilván nem minden evés előtt megyünk fürödni, zuhanyozni, de kezet mosunk. De szoktam nekik mondani, hogy képzeld el, hogy ha nem fürödnél, vagy mondhatnám azt is, hogy akkor fürödtél volna utoljára, mikor gyóntál utoljára, hányan lennének melletted? Hányan állnának meg melletted? Igen, valójában nekifogásokat keressünk, mert a kifogásokat a sátán sugallja. Ráérsz még. Ó, nem kell az. Nem kell ezt olyan komolyan venni. Kérjük a Szent Lelket, hogy ő segítsen bennünket ebben a nagybőjti készületben, hogy legyen bátorságunk szembesülni gyengeségeinkkel, gyarlóságainkkal, tudva, hogy a minket végtelenül szerető Isten vár, találkozni akar velünk. Amen.
Szabó László, a Gönczi Egyházközség plébániai kormányzója, egykori bazilikai káplán, az egri székesegyházban tartott háromnapos lelki gyakorlatának első részét sugároztuk. A következő részt holnap, azaz nagypénteken délelőtt hallhatják.
Itt a Szent István Rádió. Adásunkat Egerből a 91,8, Gyöngyösről a 102,2, Miskolcról a 95,1, Encsről a 95,4, Hatvanból a 94, Sátoraljaújhelyről a 90,6, Tokajról a 101,8, Törökszentmiklósról a 96,4, és Kisújszállásról a 103,2 MHz-es ultrarövid hullámú frekvencián sugározzuk. Műsorainkkal kapcsolatban hívhatnak bennünket a 36-os körzet 510-610-es telefonszámon. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk! Dicsértessék a Jézus Krisztus!
Kedves hallgatóink, a Szent Háromnap ünnepéről, liturgiáról hangzik el ismertető a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia által kiadott összeállítás alapján. Felolvassa Bércesi András.
Nagy csütörtök az eukarisztia, az oltári szentség és a papság az egyházi rend alapításának ünnepe. Délelőtt olajszentelési misét tartanak a püspöki székesegyházakban. A püspök együtt misézik az egyházmegye papjaival, megszenteli a keresztelendők és a betegek olaját, valamint a krizmát. A papság ilyenkor megújítja szenteléskor tett ígéreteit. Este minden templomban szentmisével emlékeznek az utolsó vacsorára, az oltári szentség és az egyházi rend alapítására. Nagy csütörtök esti liturgiájában az utolsó vacsora felidézésével az eukarisztia alapítására emlékezünk, amikor Jézus maga köré gyűjtötte tanítványait. A szentírási olvasmányok felidézik az egyiptomi kivonulás éjszakáját, amikor az angyal megkímélte az izraeliták házait, mert a bárány vérével megjelölték az ajtófélfákat. A húsvéti lakoma áldozati báránya a Krisztus előképe. Saját testét adja értünk, vére pedig megszabadít a bűntől, az örök haláltól. Nagy csütörtöknek éppen ezért ünnepélyes és örömteljes hangulata van. Nagy csütörtök az egyház legősibb ünnepei közé tartozik. Az ősegyházban ezen a napon fogadták vissza a bűnbánókat. A nagy csütörtöki evangéliumban halljuk, hogyan mosta meg Jézus tanítványainak lábát. Ez a cselekedet örök időkre szóló példaadás, hogyan kell egymást alázatos szívvel szolgálni. Ennek emlékére a püspök vagy a pap megmossa az arra kiválasztott emberek lábát. A lábmosás szertartásában Jézus példájára emlékezik az egyház. Az esti szentmise elején a jelképek az utolsó vacsora örömének hangulatát idézik. Ezért van a pap fehér mise ruhában, ezért szól a mise elején az orgona, és ezért van virág az oltáron. Dicsőségre minden templomban megszólalnak a harangok, a csengők, az orgona, majd a glória után elnémulnak nagy szombat estig. A mély gyász jeléül ezután csak a kereplők szólnak. A harangok Rómába mennek, és megjelennek a szomorúság, a fájdalom jelei is. Megrázó ellentét, hogy Jézust azon az estén árulják el, amelyen szeretetének legnagyobb jeleit adja. A Szentmise utáni oltárfosztás, amikor az oltárról eltávolítanak minden díszt, még a terítőt is, Jézus elfogatására és szenvedéseire emlékeztet. A szertartás végén a csend is jelzi a Jézus szenvedésével együttérző fájdalmat. Az oltári szentséget ilyenkor a mellékoltárhoz viszik, ez Jézus elfogatását, elhurcolását jelképezi. Csendben fejeződik be a mise, a végén nincs áldás. Nagycsütörtök misztériumában egymással szemben áll az eukarisztikus ajándék legmagasztosabb szeretete, valamint az elárultatás fájdalma. Az utolsó vacsora után Jézus apostolaival az olajfák hegyére ment. Imádság közben szenvedett és gyötrődött, kérte apostolait, hogy imádkozzanak vele, de azok elaludtak. Egy órát sem tudtok virasztani velem? Kérdezte tőlük. Erre gondolunk, amikor a szentségi Jézust a főoltáról a mellékoltárra kísérjük, és amikor a mise után szentségimádást végzünk. Legalább egy órát szeretnénk virasztani vele. Elkezdődik a nagycsütörtöki virasztás, szentségimádás az értünk vérrel verítékező Jézussal. Nagypéntek, Jézus kereszt halálának napja. Nagypéntek az egyházi év legcsendesebb napja, Jézus elítélésének, megkínzásának, halálának és temetésének napja. Ezen a napon nincs szentmise. Arra a napra emlékezünk, amikor maga az örök főpap mutatta be áldozatát a kereszt oltárán. Nagypéntek az év legmegrendítőbb liturgiája. A Jézust jelképező oltár díszek nélkül csupaszon áll. Az oltár üres, nincsen rajta sem kereszt, sem terítő, sem gyertya. De emlékeztethet a Golgota csupasz sziklatömbjére is, amelyen a megváltás áldozata megtörtént. A nagypénteki szertartás már a kezdeti időktől kialakult és három fő részből áll. Az ige liturgiából, olvasmányokkal és egyetemes könyörgésekkel, a kereszt előtti hódolatból, valamint a szentáldozás szertartásából. A szertartás kezdetén a pap piros miseruhában némán vonul az oltárhoz a minisztránsokkal, majd leborulnak az oltár előtt. A pap földre borulása az önmagát kiüresítő, az emberrel, a földdel azonosuló Krisztust jeleníti meg. Az oltár most maga a Golgota. Lélekben oda megyünk a Golgotához, Jézus keresztjéhez. Az ige liturgiájában olvasunk Jézus szenvedésének titkáról, majd halljuk szenvedésének történetét János evangéliumából. A passiót felolvassák vagy énekelve adják elő, drámai módon felidézve Krisztus szenvedését, az Isten irántunk való szeretetének titkát. Ezután, lélekben a kereszt alatt állva, könyörgünk az egyház, az emberiség nagy kéréseiért. Az egyetemes könyörgések az egyház tagjaiért és az egész világért szólnak, minden hívőért, a keresztségre készülőkért, a keresztények egységéért, az Ószövetség népéért, a zsidókért, az egyháztól elszakadtakért, a nem hívőkért, valamint az ország, a társadalom, a világ vezetőiért, és különösen a szenvedőkért. Ezután a pap a fekete vasárnapon, nagybőjt 5. vasárnapján letakart feszületről leveszi a leplet, és kezdetét veszi a kereszt hódolat, A hívek csókkal illetik és térdet hajtanak a feszület előtt, amelyen ott látható az üdvözítő, aki értünk szenvedett. A megbocsátás, a megtérés, a Krisztushoz fordulás napja ez, mert ő meghalt az emberekért. Ő az, aki ma is szenved egyházáért. Meghív minket személyesen, hogy leborulva előtte megvalljuk, hogy ő az egyedüli megváltó, és ezzel elismerjük, hogy rászorulunk segítségére. A szertartás a mi atyánk elimádkozása után az áldozással fejeződik be. Ezután a hívek a szent sír előtt imádkoznak, és csendben virrasztanak. Az egyház nagypénteken szigorú bőjt megtartását kéri a hívektől. A 18 és 60 év közötti hívek háromszor étkezhetnek, és egyszer lakhatnak jól, valamint 14 éves kortól a húsételek fogyasztásától is tartózkodni kell. A hívek ezzel az önmegtagadással fejezik ki szeretetüket Jézus iránt. A nap folyamán a templomokban elhangzik a lamentáció, Jeremiás síralmai, és keresztútjárást is tartanak. Végigjárva Jézus keresztútját, biztosak lehettünk benne, az utolsó szó Istené. A keresztút segít megértenünk a történelem drámáját, de bennünket, hívőket biztosít arról, hogy az utolsó nap nem a nagypéntek, hanem a húsvét. A húsvét pedig a jó győzelme a rossz felett, a szeretet győzelme a gyűlölet felett, a végtelen jóság, Isten a feltámadt élet győzelme. Nagyszombat és húsvéti vigília. Nagyszombaton az egyház Krisztus szenvedéséről és haláláról emlékezik a szent sír előtt időzve. Az esti vigília szertartással veszi kezdetét a katolikus egyház legfontosabb ünnepe a húsvét, amely a kereszténység legnagyobb örömhírét hirdeti. Jézus Krisztus feltámadta halálból, és mindenkit meghív az örök életre. Nagyszombat a gyásznapja. Jézus most sírban fekszik egy nagy kővel elzárva. Nagyszombaton egész nap lehetőség van az imádságra a szent sír előtt. Ezen a napon készülődünk a feltámadás örömére. Ilyenkor betölti lakásainkat, családjainkat és szívünket a csend, amely segít Krisztus szeretetének halálának titkában elmélyedni. Nagyszombat. Jézus a sírban pihen, a hívek felkeresik a templomokban felállított szent sírt. Húsvét a kereszténység legnagyobb ünnepe. Húsvét éjszakáján az egyház talán legszebb ünneplése jeleníti meg számunkra a szent titkokat. A liturgia szimbólumaiban megjelenik a fény és a sötét, a tűz és a víz, a nap és a csillagok, hogy együtt magasztalják a feltámadott Krisztust, aki legyőzte a sötétséget, a halált. A liturgia sötétben kezdődik, abban a sötétben, amely a világra borult Krisztus halála után. Amikor úgy látszott, hogy a halál legyőzte az életet, a bűn legyőzte a Krisztust. Ebben a sötétben gyullad meg a remény, Krisztus feltámadásának fénye. A vigília szertartása négy, jól elkülönülő lényegi részből áll. A fény liturgiájából, az ige liturgiából, a vízszentelésből és az áldozati liturgiából. A jelenlegi liturgikus rend a negyedik századra vezethető vissza. A húsvéti vigília szertartása a tűzszenteléssel kezdődik, egyedül a parázsló szín világít, és az arról vett tűzzel a pap meggyújtja a húsvéti gyertyát, miközben azt imádkozza, hogy Jézus Krisztus tegnap és ma, ő a kezdet és a vég, az alfa és az omega, övé az idő és övé az örökké valóság, övé a dicsőség és a hatalom mindörökkön örökké. A húsvéti gyertya fénye maga is Jézus Krisztust jelzi, feltámadását, amely bevilágít a templom sötétjébe, és egyúttal a világ sötétjébe is, hogy új reményt adjon. Erről az új tűzről gyújtják meg a húsvéti gyertyát, amely Jézus testét szimbolizálja, benne a tömjén szegekkel, melyek Jézus halálos sebeit jelzik. A föltámadásnak nem volt tanúja, hiszen Jézus nem erre a világra, nem ennek a térnek és időnek keretei közé támad föl, hanem az örökké valóságba lépett át. Mégis az egyház liturgiája mintegy megjeleníti a föltámadás pillanatát. Ez történik akkor, amikor a gyertya élettelen testét megeleveníti az új tűz. Szimbolikusan ez a föltámadás pillanata. A megszentelt tűzről gyújtott gyertyák sokasága Krisztus világosának elterjedését érzékelteti. Azt, hogy a bűn és halál sötétjében Krisztus feltámadásának ereje kiterjed az egész emberiségre. A pap elindul a fénnyel a sötét templomba, és három lépésben szétosztja Krisztus világosságát a híveknek, akik a húsvéti gyertyáról meggyújtják saját gyertyáikat. Krisztus világossága tölti be a sötét templomot. Ezt az örömet halljuk és látjuk. Krisztus világossága. Erre válaszolunk, Istennek legyen hála. Ezután hangzik föl az egyház leggyönyörűbb éneke, az Exultet, a húsvéti örömének. A húsvéti örömének az ünnep tartalmát fogalmazza meg, a fényt, amely a feltámadást és a megváltást jelképezi. A húsvéti örömének elhangzása után kezdődik az ige liturgia, amely végigvezet minket az üdvösség történet nagy állomásain, eljutva az új szövetségig. Ekkor felhangzik a glória, Isten dicsőítése, és visszatérnek a harangok, felszólítva a hívőket Krisztus győzelmének ünneplésére. A szent leckét követően az ünnepélyes Alleluja Isten népének újongó örömét fejezi ki. Jézus feltámadását, az igazi örömhírt hirdeti az evangélium. A katolikus templomokban ősi hagyományt követve, általában húsvét vigíliáján, a nagyszombati szertartás során szolgáltatják ki a keresztség szentségét a felnőtt korukban megtérteknek, vagyis ekkor fogadja őket tagjai közé az egyház. A prédikáció után következik a keresztelés ünnepélyes szertartása. Először a Mindenszentek litániája, hiszen a keresztséggel az ember tagjává lesz az egyháznak, amelyhez a szentek közössége is hozzátartozik. Ezt követi a keresztvíz megszentelése és a keresztelés. Az egyház akkor is szentel vizet, ha nincs keresztelés ekkor. A hívek megújítják keresztségi fogadalmukat, ellene mondanak a sátánnak, és megvallják hitüket a Szent Háromság egyistenben, és keresztségükre emlékezve az egyház meghinti őket az új vízzel. A fogadalom válaszait elsősorban a keresztelendők mondják, és velük együtt a hívek. Nem csak azért, mert ma mindannyian ünnepeljük a keresztségünk titkát, hanem azért is, mert mindannyiunknak testvéri felelősséget kell vállalnunk a keresztelendőkért, egymásért. A szertartás a szentmise szokott rendje szerint folytatódik. A szentáldozásban a feltámadt üdvözítővel találkozunk. A feltámadási körmenettel a hívők ünneplése kilép a templom falai közül, és a világnak hirdeti a feltámadás örömét. Ez a szép közép-európai hagyomány kiviszi a föltámadás örömhírét a világba, megáldva a négy égtájat. Az egész világ számára elviszik az örömhírt. Krisztus feltámadt, valóban feltámadt.
Oh,
Kedves hallgatóink, a Szent Háromnap ünnepéről, liturgiáról hallottak ismertetőt a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia által kiadott összeállítás alapján. Felolvasta Bércesi András. Thank you.